Most podcast Bíró Nórával. Kommunikáció, önismeret, értékesítés, pszichológiai kutatások, testbeszéd. Erről beszélget Bíró Nóra, a Most Master of Sales Training alapítója, meghívott szakértő vendégeivel. Egy podcast, ahol te vagy a központban. Most podcast Bíró Nórával.
Szeretnéd megtudni, melyek azok a világszerte hódító üzleti modellek, amik a legújabb innovációk és trendek mentén formálják a jövőt? Milyen jól működő, bevált üzleti modellek vannak? Ezeknek mi az előnyük, illetve a hátrányuk? Előfizetés, online kurzusok, kihívások, high ticket sales, és még sok-sok minden más, ami biztosan szóba kerül majd a mai adásunkon. Mai podcast adásunk témája a világ leginnovatívabb üzleti modelljei. Meghívott vendégem Mándó Milán, marketing és üzleti modell tanácsadó, a Minner Akadémia CEO-ja. Milán 9 éve indította el a Minner.hu vállalkozóknak szóló üzleti, gazdasági oldalát, ahol rendszeresen üzleti ötletekkel és esettanulmányokon keresztül támogatja a fejlődni vágyókat. Mára már nem egy egyszemélyes vállalkozó, többen is dolgoznak a Minnernél, és az akadémiáján túl podcast formájában is készítenek tartalmakat. Sok szeretettel köszöntelek, Milán!
Köszönöm a meghívást, sziasztok, üdvözlök mindenkit!
Kezdjük is a legelején, ugye most egy üzleti modell sorozat első része, ami veled indul, hiszen ezeket fogjuk majd sorra venni különböző szakértőkkel, de azt gondolom, hogy neked egy átfogó rálátásod is van, és amit én nagyon szeretek, hogy a gyakorlatban is te kihasználsz, illetve kipróbálsz egy csomó ilyen technikát. Úgyhogy hát kezdjük a legelején, hogy egyáltalán milyen üzleti modellek vannak, lehet-e egyáltalán valamilyen rendszerbe, kategóriába sorolni ezeket?
Igen, hát hogyha nagyon nagy kategóriában nézzük, akkor 9 ilyen üzleti modell kategória van, ezeket így gyorsan elsorolom, de hogy az a legizgalmasabb benne, hogy a vállalkozásunk beletartozik egybe legalább. Van a közvetlen vagy közvetett eladás, ugye ez az, amikor mondjuk mi egy gyártócég vagyunk, vagy kereskedőcég vagyunk, és közvetlenül eladunk a vevőnek, vagy viszont eladunk keresztül. Akkor van az előfizetéses üzleti modell, ugye ilyen a Spotify, Netflix és hasonló, de régen is voltak újság előfizetések, vagy ugye a könyvtár a legrégebbi előfizetéses modell. Akkor a csali horog üzleti modell, ez például a leginkább a borotva pengék értékesítésénél látjuk egy szűk szegmensben, de egyébként amivel még találkozunk a nyomtatópiac, ahol olcsóbban megkapjuk a nyomtatót, és valójában az a mivel becsalogatnak minket, és utána már ugye jön az, hogy mindig meg kell vennünk a tintát hozzá, de még ugye további ilyen példák is lehetnek ebben. Akkor van az online aukciós modell, azért itt ez szűk szegmens, eBay és hasonlók, ugye Magyarországon a Vatera, akkor a helyi üzlet plusz egy online vállalkozás, tehát helyi üzletünk van, és akkor online kereskedőként is eladjuk, ez is az. Akkor ez egy nagyon érdekes, sokan a freemium modellt nem teszik bele az üzleti modellekbe, mert az lehet, azt is mondhatjuk, hogy árazási modell is lehet, de a freemium modellből az, amikor nekünk például a vállalkozásunk mondjuk, mint a Minner, hogy van egy média oldalunk, és akkor ingyen megkapják az emberek, és ugye a termék akkor ugye ők maguk, mert eladjuk, és akkor szponzoráción keresztül, azért azt tekinthető freemium modellnek. Akkor közvetítő jutalékmodell, ez általában az ingatlanosok például a legjobb példa rá. Akkor a franchise modell, amit egyébként eléggé kevesen használnak, pedig úgy gondolom, hogy ez egy jó, meg hogyha egy vállalkozó már ezt meglépi, hogy franchise-ban gondolkodik, akkor már mint, hogy mint üzemeltető, az is egy izgalmas, a másik oldalon pedig, aki átveszi, általában egy jól működő rendszert vesz már át, az általában már sokkal jobban átgondolt folyamatok vannak. És akkor van még ugye hát az MLM, most ezt lehet pozitívként és negatívként is, de ez is egy létező üzleti modell, és hogy nagyrészt ezekbe mind beletartozik az, amivel foglalkozhatunk. Ezek a nagy fő kategóriák, de úgy gondolom, hogy talán a legjobb az, hogyha úgy fogalmazunk, hogy az üzleti modell az az, hogy ahogyan működik a vállalkozásunk, ahogy kiszolgáljuk az ügyfeleket, ahogy kapjuk amilyen rendszerességgel a pénzt, vagy ahogyan, és ez, hogy online, vagy offline, de még az üzleti modellbe beletartozik, tehát tényleg az egész vállalkozás működése, még a célcsoport is, mert lehet egy olyan vállalkozásom, hogy nekem az üzleti modellem része, hogy mondjuk például mondjuk csak kezdővállalkozókat szolgálok ki, vagy másik oldalt, lehet, hogy azt mondom, csak olyat, aki 200 millió forint forgalom felett van, most csak egy példát hoztam. Tehát, hogy maga az üzleti modell az az, hogy ahogyan a vállalkozásunkat nap mint nap működtetjük.
Hú, hát azt hiszem, hogy ezzel jól bekezdtük. Nem fogjuk végigbeszélni mind a 9-et, de azt gondolom, hogy az alapokat jól le tudjuk tenni ebben az adásban. Kezdjük szerintem azzal, ezentúl, hogy ha valaki most mondjuk vagy váltana üzleti modellt, vagy éppen egy teljesen új vállalkozást indítana, akkor mik azok a szempontok, amiket javasolnál?
Az egyik az mindenképp, hogy nézzük meg azt, hogy hogyan lehet bármilyen szolgáltatásunkat online-osítani. Tehát, hogy hogyan tudunk valahogy online azonnal eladni. Tehát, hogy általában itt az van, hogy hallgatóknak is így jelzem, hogy most biztos van egyfajta kifogás bennünk, egy gát, hogy jó, de a miénket nem lehet. Ugye ez jó, hogyha valami nehéz. Tehát, hogy valamit nehéz megoldanunk, és nehéz a vállalkozásunkra rászabni, az másnak is, és hogy általában fájdalmas szokott lenni az, hogy tételezzük fel, most a vállalkozásunk csak offline volt eddig, és akkor valahogy rá kell erőltetnünk, hogy online például rendszeresen tudjunk eladni valamit. Akkor meg kell néznünk, hogy a hasonló területen lévő vállalkozások mondjuk hogy adnak el online, vagy hogy hogyan lehet beépíteni valamit. Mondok is egy példát, mondjuk ott vannak vagy hogyan lehet inkább digitalizáltan eladni, így fogalmazni. Például ott vannak a konditermek. Ha én most konditermet üzemeltetnék, akkor én indítanék egy olyan webshopot, ami támogatná az otthoni konditerem építést, úgymond, de ezt nem úgy értem, hogy valaki otthon egy konditermet felépítsen, hanem vannak olyan kondigépek, amik már ilyen, például van ilyen tükör gymnek hívják, aminek az a lényege, hogy egy olyan eszköz, ami még monitoroz is minket, hogy hogyan edzünk, és a kijelzőjén még gyakorlatok is vannak, és valójában otthon tudunk egy teljes körű edzésprogramot megcsinálni, és például ilyet nagyon jó lenne akár ugye odaadni az embereknek, amit havidíjba bérelhetnek, és külföldön már van erre minta, például a Peloton, de hogy itt arra akarok rávilágítani, hogy biztos, hogy hallgatja majd olyan főleg nem kezdővállalkozók, én úgy gondolom a podcastet, akinek már van meglévő vállalkozás, és abból kellene egy kicsit változtatni. Na most, ha nézik a nagy márkákat, ma a Microsoft nem úgy néz ki, mint 15 évvel ezelőtt. Az Apple ugyanúgy változott. A Minner is változott az elmúlt 10 évben. De minden vállalkozásnak ezen át kell mennie, és hogyha nézzünk egy ilyen üzleti váltást a konditeremnél, akkor teljesen új, meg kell tanulni, ugye online hogyan lehet ezt működtetni, hogyan lehet webshopként értékesíteni, vagy ebben az esetben már online is árulunk, meg még ugye a gépet úgymond bérel hiheti az adott illető, és nem kondi bérlettel, hanem ugye tőlünk majd, hogy nem leasingel. És azért ma Budapesten már 25-30 ezer egy konditerem bérlet havonta, és ez még adja az alsó kategória. Tehát, hogy azt mondanánk, hogy ha valakinek így adunk egy gépet, ami egyébként szintén kb. Ilyen áron lehetne adni, de nem kell bejönnie a konditerembe, otthon tud edzeni, tudunk egy tök jó értékajánlatot adni, csak innentől már más bizniszbe vagyunk. Mert innentől már ugye egyrészt online adunk el, innentől már máshogy kell kommunikálnia a fogyasztók felé, igen, így már megváltozik ugye a működésünk.
Jó, szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos szempont, hogy online nézzük meg, hogy úgy hogyan tudjuk értékesíteni a terméket, vagy szolgáltatást, vagy kiegészíteni, amit te is mondtál. Még milyen szempontok vannak, mert ami még egy a fejemben benne van, az például az élethelyzetek, hogy valaki mondjuk passzív, félpasszív jövedelmet is szeretné. Én azt gondolom, hogy ezek a célmeghatározások is fontosak lehetnek. Ugye vannak ilyen ígéretek az MLM oldalról, de akár a franchise oldalról is. Ugye ezt szerintem mondjuk ki, hogy teljes passzív jövedelem vállalkozás esetén nincs, én ezt kimerem mondani, de hogy ez is például egy igény lehet, hogy tőlem vagy a vállalkozótól függetlenül is működjön egy adott vállalkozás, és mondjuk egy szabadúszó esetében, vagy egy egyszemélyes vállalkozó esetében ez szerintem nem feltétlen reális elvárás, de mondd el, hogy te hogyan gondolod.
Igen, most itt jó külön kell venni, hogy mondjuk akár nézzünk egy szabadúszót, tehát egy szabadúszónál is ki lehet választani olyan szolgáltatást, ami rendszeresen előfordul egy ügyfélnél, és erre mi kialakítunk egy kicsit dobozos megoldást, amire előfizethet, és egyébként ez csak a fantáziánk szabhat határt, hogy mit találunk ki, mert bárhogy nézzük, én ki tudnék találni mondjuk olyan webes szolgáltatást, hogy az embereknek adnék egy olyan, nem tudom, promóciós oldal szolgáltatást, hogy minden hónapban én akár a csapatom kreál nekik egy-egy újat, vagy inkább két havonta, de hogy folyamatosan van egy fix díj, amit ők fizetnek, meghatározott feltételek alapján, és ugye pont az, amit mondjuk a többiek nem csinálnak, hogy csak weboldalt adnak át, mi annyiból tudnánk egy pozitívabb szolgáltatást nyújtani, hogy mi a marketinget is mondjuk mögé tennénk, bár szokták mondani, hogy mögé teszik, de ez egyébként szerintem általában a webesek nem a valós marketinget teszik. Mondjuk így egy szabadúszónál azt tudnám mondani, hogy ő, amit tud most csinálni, az, hogy fog egy dobozosított megoldást, amit folyamatosan tud nyújtani az embereknek, egy sablonizált megoldást, és azt árulja a piaci szereplőknek, és azért látunk rá megoldást, mert általában azok, akik ügyes szabadúszók, azok hozzák létre a következő mondjuk szépségszalonoknak szóló előfizetéses rendszert, mert hogy amit naptárt mondjuk, amit üzemeltethető maga, ugye a fodrász, és akkor az már ugye egy szoftveres biznisz. Tehát hogy az látszik, hogy azért kitalálnak tök jó projekteket, vagy például mai nap ilyen QR kódos étlap jött velem szembe, és annak egy szolgáltatásra, hogy mit ad ez a startup, az is például izgalmas, és ezt is több mint valószínű, hogy fejlesztők csinálták, és azt mondták, hogy okay, mit adtunk eddig az éttermeknek, vagy grafikusok mondjuk, mert itt izgalmas lehet, hogy jó, oké, grafikusként egy csomó ilyen étlapot megszerkesztettem, hát mi az, amit online tudok? És akkor itt jön az, hogy ja, de amúgy lehet, hogy nem jutna eszébe a grafikusnak, pedig miért ne lehetne beleépíteni egy olyat, hogy oké, rendben, de akkor én még segítek abba is, hogy egy nagyon jó dizájnnal menjen ki, mindenki saját magára tudja szabni mondjuk a QR kódos étlapot, ugye leolvassa a felhasználó, de ettől még tök jó dizájnja van az appon belül. Tehát mondjuk egy szabadúszónál ez így működhet.
Most hirtelen eszembe jutott ilyen tizedik kategória, hogy hát ezeknek a kombinációja is teljesen jól működhet, és az is már egy külön üzleti modell lehet, meg hát te is mondtad, hogy rengeteg saját elképzelés is van, mert hát azt gondolom, hogy úgy hiteles, hogyha rólatok is beszélünk, hogy nálatok is vannak online kurzusok, ami igazából megint csak van egy ilyen tőled független működő bevételi forrás, ugye erejénében betettetek nagyon sok energiát, hogy ez elkészüljön. De aztán igazából utána évek múltán azért ez tud részben nélküled is működni. Ugyanakkor mondjuk van személyes tanácsadási szolgáltatásod is, ami meg offline, amin én is részt vettem, és nagyon-nagyon ajánlom mindenkinek személyesen. Tehát, hogy az pedig egy hozzád köthető dolog. Tehát szerintem ezek így meg is férnek. Illetve nem tudom, hogy tudom, hogy egy új modellben is gondolkodsz, nem tudom, hogy erről mennyit lehet már elárulni.
Igen, tehát, hogy előfizetéses modell is már egyébként a legviccesebb, hogy elindult már a Minnernél, most a szponzoroknál mi már bevezettük, tehát hogy egyébként Magyarországon nem tudom, hogy van-e még ilyen, maximum azt úgy szokták hívni, hogy hosszú távú szerződés. Mi most bevezettünk egy olyat a szponzoroknak, hogy van egyfajta havidíjas megállapodás, és akkor ezért cserébe kapnak megjelenést. És akkor ez azt jelenti, hogy megvan, ez is le van szabályozva, meg keretek közé van szabva, viszont sokkal rugalmasabb így mindkét oldalról, meg sokkal jobban tudjunk mi is kiszámíthatóbb a bevétel egyébként egy ilyen megállapodásnál, tehát hogy már azt is megcsináltuk, de a Minnernél, és ez egy nagy változás lesz, ez a tartalmi előfizetés, tehát hogy eddig ugye ott vannak a képzések, és most egy kicsit majd lehet egyébként, hogy majd aki hallgatja, majd lehet egyfajta váltást és egy kannibalizáció, tehát hogy lesz egy rossz időszak, már most tudom, és már most készülgetek rá, attól függ, mikor indítjuk el az előfizetéses modellt, és ez azért is lesz most jó pár ilyen meetingünk, hogy azt a pontot meghatározzuk, amikor így váltunk át, és ugye vannak az embereknek, még nyújtjuk egyszerre párhuzamosan, vásárolhatsz képzést is, de azért elég nagy esélye, hogy az előfizetéses rendszerbe megy majd át minden anyag, több mint valószínű, de ezt még le kell tesztelni. Azért más a jelleg egy kicsit a minden előfizetésnek, de majd meglátjuk. És ahogy így halltad is, tehát hogy teljesen más működést igényel, például tartalom mennyiségbe, hogy értelemszerűen mi minden nap most adunk ingyen tartalmat, és rengeteg anyagot teszünk közé, socialben, mindenhol. Na most ezt akkor meg kell csinálnunk azt, hogy te, ha előfizető vagy, akkor ne érezd úgy, hogy ja, minek fizetek elő, ha ezeket itt megkapom. Uh-huh. Úgyhogy ilyen nagyon izgalmas kihívások elé nézünk, és most a technikai részét arról ne is beszéljünk. Vagy például azt, hogy az üzleti modellet talán ott az érdekes, hogy hogyan működteted belőle az előfizetést. Tehát mondjuk nekem figyelnem kell arra, hogy ez az előfizetésbe te miért maradsz bent majd, és hogy erre nekünk ki kell dolgoznunk. Ebben van egy kis pszichológia, van az, hogy hogyan tudjuk a közösséget építeni. És erre hozok egy abszolút jó példát, ott van a Xerox. És hogy a Xeroxról nyomtató jut általában az embereknek az eszébe. Most képzeljétek el, hogy 1980-ban már ők bevezették azt a modellt, hogy amennyit nyomtatsz lapszámban, annyit kell fizetned. Ez már egy tök jó modell volt, és ők már 80-ban ezt bevezették. Oké. 1990-ben kezdték azt érezni, hogy lassan a digitalizáció fejlődésével meg fog változni az üzleti modelljük, és ez a nyomtató, már egyre kevesebb nyomtató fogyott, mert a cégek ugye elkezdték a dokumentumokat online is kezelni. Azért az egy érvágás volt a Xeroxnak, hogy már nincs nyomtatva annyi minden, mert egy csomó mindent már online rögzítünk. Na és kitalálták, meg elkezdték fejleszteni azt a szolgáltatásukat, hogy úgymond ők nem azt mondták, hogy a nyomtató piacon vannak, hanem megfordították, és azt mondták, hogy ők a dokumentumkezelő piacon vannak. Van egy papírod, na azzal mit csinálhatsz, és mi azzal mindennel foglalkozunk. Szkennelni, átküldeni, konvertálni, minden ilyesmi szoftvert adnak a nagyvállalatoknak főleg. És itt jött a legérdekesebb, amire ki akarok lyukadni, hogy a CSS-eiknek a 80%-át el kellett bocsátani, vagy hát inkább úgy fogalmaznék, hogy ők nem ugrották meg azt a lécet, hogy ugye egy nyomtatót eladsz, fogod azt a cuccost, és azt mondod, hogy én ezt eladom. Az egy másfajta értékesítési módszer volt, viszont innentől fogva már többet kellett edukálni, és érteni ahhoz a digitális szoftverekhez, amit értékesítesz. És itt jön az üzleti modellben egy érdekes dolog, hogy akkor ugye itt benne van az értékesítőknél az, hogy ők oktatnak is, edukálnak is, hogy hogyan tudja egy cég használni, mert ha nem használja, akkor nem fizet elő továbbra is erre a szolgáltatásra, mondjuk a Xeroxnak. És csak hogy így érzékeljétek, ha ez mekkora váltás volt a cég életébe, most már a Xeroxnak az árbevételének több mint 50%-a a szolgáltatásból jön. Tehát a szoftverek, meg ilyesmi előfizetés. Tehát, hogy nem a fizikai nyomtató és a ezekhez kapcsolódó szerviz, meg ilyesmi, hanem maga az ilyen digitális szolgáltatások és applikációk, meg ilyen szoftver előfizetések, ami szerintem óriási, és hogy ezben az izgalmas, hogy a modelletben azért igenis függ az, hogy te azt a működést hogy oldod meg, illetve hogy tanulod meg azt, hogy oké, rendben, de az új modell, amit én alkalmazok, ott mi a házi feladatom? Tehát, hogy mondok erre megint egy másik példát, itt van egy bútorbolt, aki megkeresett engem. Jó pár üzletüket bezárták, és most online akarnak értékesíteni. És én egy kicsit morcos voltam a konzultáción, mert úgy éreztem, hogy nincs meg a megfelelő attitűdjük, hogy ők elkereskedőként piacon legyenek. Tehát, hogy az egy jó döntés volt, hogy eljöttek, oké. Azt mondom, hogy az nagyon jó volt, mert legalább érezték, hogy valamit váltani kell. Viszont nagyon érdekes volt hallani, hogy ők finom hangolásnak tartották azt, hogy a piac tereken megjelennek. Pedig az, hogy te egy piac téren értékesítesz egy terméket, az egy üzleti modell része, sőt, ott az az izgi, hogy nem minden terméket értékesítesz, hanem csak néhányat. Aztán értékesítesz a saját webshopodon is. Az volt a döbbenet számomra, hogy akár olyat, hogy mondjuk egy weboldal stratégia, vagy egy webshop stratégia, hogy mit kell használniuk termékleírásoktól, ők azt finom hangolásnak hívták, amire egyébként többször hivatkoztam, és hogy így nem szabad így hívni, meg kicsit csesztettem is vele őket, hogy érezzék, hogy ha-hó, tehát hogy azért, tehát hogy ők ezt nem gondolják komolyan, mert nem megfogható, ugye, ez az egész, és ők így legyintenek, hogy á, az mindegy, csak közben például a top termékeik többségéről csak egy kép volt a webshopba, és hogy nagyon érdekes volt, hogy szeretnék azt, hogy a weboldalon tovább maradjanak a látogatók, de nem tesznek érte. És hogy ezt a házi feladatot, hogyha ha nem tudják a cégek, akkor így nehéz üzleti modellt építeni, vagy váltani. Tehát, hogyha ez nagyon fontos, ha ugyanazt csináljuk, mint eddig, ne várjunk csodát, hogy a működésünkben mondjuk nem tudunk változást elérni.
Igen, hát fú, jó sok témát említettél, ha már... Ugye az kicsit belementünk így az előfizetés részbe is. Annyit így elárulok a hallgatóknak, hogy hát komoly előfizetői háttérre rendelkező vendégem lesz majd egy következő adásban, mert hogy Jurkov Kovács Orsi érkezik hozzánk, ő már is stílus témában volt az adásban, de hogy azt gondolom, hogy üzletasszonyként is abszolút szuper, amit létrehoztak. De gondoltam egy olyan kísérletre, aztán vagy sikerül, vagy nem, Milán, nézzük meg, hogy mondjuk vegyünk egy példát, mondjuk a hamburger jut eszembe, hogy a hamburgert, hogyha valaki ezzel szeretne foglalkozni, mint termék, akkor hogy lehet ebbe a 9 kategóriába besorolni, és nem kell mindegyikbe belesuvasztani, de elmondom, hogy ami nekem hirtelen eszembe jutott, okay. És akkor egészítsük ki, és megnézzük a leginnovatívabb felhasználását is egy hamburgernek. Én például ma ebédeltem egy menő hamburgerezőbe, egy klasszikus éttermet kell elképzelni, ahova beültem, megrendeltem, kifizettem. Tehát mondhatjuk, hogy teljesen offline élmény volt, ugyanakkor egyébként nagyon, nagyon profik online marketingben is. Szóval ez egy. Aztán nemrégiben egy családi nyaraláson Valenciába jártam, és ott több olyan sarok is volt, ahol automaták voltak, hát nagyon-nagyon rosszul nézett ki, de attól még 2,5 euróért, aki akartam, vehetett egy automatából hamburgert, nem is egy félét. És tudom, hogy az automatákról van tapasztalatod, úgyhogy erről is szerintem majd érdemes beszélni. Aztán mi van még? Hát természetesen, ha már hamburger, akkor franchise, és mondjuk McDonald's például, bár ugye itt megoszlanak a vélemények, hogy ők most igazából hamburgert adnak el, vagy ingatlan bizniszben vannak, de minden esetre ugye az egy franchise szolgáltatás, de a Burger Kinget meg a többit is mondhatnánk. És akkor nagyjából én itt megálltam ezen a fronton, és akkor átadnám neked azt volt, hogy szerinted még ezen kívül mik vannak?
Igen, tehát hogy alapból, hogyha a hamburgert nézik, az mindenképpen ez a közvetlen eladás, vagy közvetett eladás, vagy franchise modell, ugye ez szokott lenni az értékesítés. Na most ilyenkor, hogyha egy vállalkozó akar azt mondja, hogy hamburgerrel foglalkozni, akkor meg kell nézni, hogy na oké, de akkor hol vásárolhatják ezeket meg az emberek. Például én múlt héten azt hiszem az Aldiból vásároltam, igen, egy hamburger, de még nem is volt olcsó, tehát hogy 1200 forint lehetett, egy ilyen pedig XXL hambi volt ráírva, végülis jó, dupla húsos volt, úgyhogy én meglepően azt
ez
mondtam magamnak.
Ez már a racionális érvelés, az irracionális döntés.
Ja, igen, lehet, igen. És hogy meglepően finom volt, az meg szintén biztos, hogy azért, mert hogy úgy éreztem, hogy na, ennyit kifizettem. Bár emlékszem, morcos voltam, hogy csak ketchup van benne szószként, meg ugye így sali nincsen benne, mert hogy nem rakták bele. De a lényeg, hogy tehát, hogy látszik azt, hogy például ott is meg lehet venni egy hamburgert, ugyanúgy persze be lehet menni az üzletekbe is. Tehát fontos lehet az, hogy mi akár kiválasztunk csak egy olyat, hogy oké, rendben, de hol adjuk el az embereknek. És akkor itt mondok egy jó példát, és ez mondjuk egy jó tanulság lehet. Ott van például, ha már hamburger piacot nézünk, vagy ételt nézünk, akkor a gyors étterem a kolbász. Például a kolbász az azért nem tudott sikert elérni, mert alternatívaként nem volt bent az embereknek, hogy okay, most ugye mi van, nézzünk egy hónapos repertoárt, eszek egyszer egy hambit, egy pizzát, én már kevesbe, de mondjuk giroszt, amit lehet még, és akkor így...
Salátát.
Igen, jól lehet az is.
Igen,
és akkor ezeket így akkor kilőttük, és nincs benne annyira rendszeresen az, hogy na, akkor én kolbászt fogyasszak. Oké. Szóval nézzük tovább. üzleti modellben, én hamburgerbe hogy gondolkodnék? Jó, rendben, de hát már olyan sok hamburgeres van, hogy vajon hogyan léphetnénk még be a piacra, és akkor nézhetjük azt, hogy van olyan cég, aki nagyon mini hamburgereket gyárt cateringbe, az is egy izgi, de egyébként én már ezen a vonalon elindulnék. Tehát, hogyha nézzük azt, hogy mennyi burgert lehet eladni, és mennyi esemény van, és hogy valójában ez az eseményeknél is akár lehet. Mi nagyon sokszor szervezünk úgy eseményt, hogy valamelyik nagyobb burgerező szállítja hozzánk a hamburgereket, mert hogy ilyen izgi, máshol nem szoktak ilyet enni, és hogy amúgy sokkal egyszerűbb, mint bármi így a cateringbe, és mi is szeretjük, meg tök jó melegen megmarad. És hogy én biztos, hogy azt mondanám, hogy na jó, oké, akkor mivel ezt könnyű, kiszámítható az egész, mert tudom azt, hogy ez a rendezvény ott lesz, és arra 200 hamburger kell. Most én, amit ezzel csinálnék, az az, hogy megnézném azt, hogy mik az igények. Ez azt jelenti, hogy már biztos, hogy úgy indítanám el a vállalkozásomat, hogy gluténmentes legyen, és akkor itt megyünk tovább, hogyha már ilyen rendezvény szintű cateringet tolunk, akkor miért ne láthatnék el egy, amúgy is ugye készítjük, és megvannak, hogy mikor készítjük a hamburgereket, miért ne láthatnék el mondjuk egy szállodát is akár? Miért ne lehetne azt, hogy szállodába lehet hamburgert, és mi egyébként beszállítjuk azokat, megvannak a bucik, lefagyasztva, minden alapanyagot úgy megcsinálunk, hogy az jó legyen. És akkor, na, ha most nézzük a burgeres üzleti modellt, és hogy mennyiféle dologba gondolkodhatunk, Én mondjuk ezt csinálnám, mert egy, kiszámítható, ugyanúgy embereket látok el. Ha akarom, ugyanúgy valahogy fel lehet brandelni, mert csinálok neki chili-vili dobozt, meg ilyesmi, és akkor ezzel tudom reklámozni, hogy ha ebbe a hotelbe mész, akkor ilyet tehetsz nálunk, vagy ilyesmi. De
mondjuk a Costa kávézó ezt csinálja, tehát Serving Costa Café, tehát ez abszolút
igen, meg ugyanígy az eseményeknél is, tehát hogyha egy menő esemény ma Magyarországon, akkor az én burgeremet, minden burgert adna, mert hogy az a menő, és az a catering burger, még lehet, hogy ez milyen jó hangzik, és hogy ezt így el lehetne adni, és ez azért érdekes modell, mert akkor már ugye mi a B2C-t kell meggyőznünk, kevesebb embert kell meggyőznünk egyébként, tehát hogy nekem ez például izgi lenne. Ha pont ez erről eszemlított egy tök jó sztori, hogy megkeresett egy olyan cég, aki beszállítója egyébként gyáraknak, és főleg alkatrészeket, így nem akarom előni a point, hogy mivel foglalkozik, vagy nem akarom ez üzleti titok, de a modell a lényeg, amit megfejtettünk, és azt azért tudom elmondani, mert hát nem csak én találtam ezt ki. Én már úgy készültem a konzultációra, hogy azt mondtam, hogy olyat mondok neki, hogy tényleg ott lehet, hogy szívrohamot kap, mert hogy ez nagyon jó lesz. És akkor felvázoltam neki, hogy mi lenne, hogyha megfordítanánk. Eddig te valójában kereskedőként mentél oda. De mi lenne, ha te amúgy kereskedőként is egy szolgáltatást nyújtottál, te magad voltál az, aki a beszerzővel beszéltél, és te jobban tudtad, hogy mi az a termék, ami kell nektek valójában. És hogy ezt szolgáltatásként adnám méghozzá úgy, hogy azt mondja, hogy oké, rendben, én a cégnek beszerzek, amit csak szeretne. Ez egy beszerzési szolgáltatás, ennek van egy fix díja, plusz megegyeznek abba, hogy mivel árváltozás történhet meg bármi, van egy kis játéktér a további értékesítésben, nem sok, csak ilyen 7%, meg ilyesmi. Még ő is mondta, hogy még az is egy tök jó, hogy 7%-ot tud még pluszba fogni. És hogy ez már egy valójában egy beszerző szolgáltatás, ami tök jó is volt, mert megfejtettük, hogy hát azért nagyon sok beszerzési osztályon már olyan emberek is dolgoznak, akik nem értenek hozzá, és nem képesek lemenni a gyártásra, hogy akkor beszélgessenek, ahogy mi kell amúgy, milyen alapanyagokat vagy bármi eszközt be kellene szerezni, és hogy ezt mi, miért, hogyan döntsék el, miért a beszerző dönti el például. Ő meg így teljesen más, elmegy be a gyárba, lemegy azokkal beszél, akikkel amúgy tud beszélgetni is, nem a beszerzővel. És hogy ő ott körbejár, és ő megcsinálja ezt a beszerzési túrát. És egy vagy két embert is el tud bocsátani a cég. Jó, ez rámúzik, hogy ez most pozitív, de vállalkozóként gondolkodik.
Igen, nézőpont kérdése.
Igen, de egyébként is lehet, hogy bosszantó egy cégnél, hogy mondjuk olyan beszerzők dolgoznak, akik mondjuk nem ők, és semmi bajom a beszerzőkkel, biztos aki jól dolgozik, aki nem, az meg sajnos igen, váltani kell. És akkor így mondja, hogy akkor úgy, mint az a cég, aki, és akkor már írom be a böngészőmbe, mondom, hát ja, de mondom, ez jó, hát akkor kitaláltunk egyet, ami már működik, hát akkor vágjunk bele. Tehát, hogy ez egy nagyon izgalmas dolog, és akkor megint átmehetünk így, úgyhogy például ott vannak a nagykerek. Én nagyon morcos vagyok a nagykerekre egy részben, bár azt mondom, hogy nem is a nagykerek, azok is akár, de még a gyártók még inkább. Nagyon sok gyártó vagy nagykereskedő valójában nem eléggé marketingezi a termékét. Pedig ugye elvárott, hogy a viszonteladó eladja, de nem fogja a viszonteladó, nem tudja eladni, ha azt nem reklámozzák, vagy nem segíted meg azt, hogy eladják reklámajándékokkal, meg hasonló promóciókkal, meg minden. Valójában egy gyártócég és egy nagykereskedőnek valójában feladata lenne az is, hogy ő egyfajta marketing támogatást adjon a viszonteladóknak. Én még abszolút ilyet soha nem láttam. Tehát, hogy van pár márka.
Én tudom, a világ egyik legnagyobb márkája az Apple. Én például értékesítési tréningeket tartok az ő viszonteladóiknak, hiszen Magyarországon nincsen például Apple üzlet, de mondjuk ott vannak a multibrendek, tehát hogy mondjuk gondolhatunk egy MediaMarktra, akik ugye, vagy Telekomra ugye többféle márkát is értékesítenek, vagy olyan monobrendre, mint mondjuk iStyle, iCenter, akiknek például az Apple ilyen módon ad támogatást, nem is keveset, kinézett brand, de hát nyilván üzleti titkokat én sem árulhatok el, de hogy abszolút, tehát hogy nem véletlen és jogos az elvárásod, hiszen láthatjuk, hogy ha a világ legnagyobb márkája ezt használja, és működik, nagyon jól működik, akkor valószínűleg érdemes ezt a támogatást mind sales support, marketing és egyéb szempontokból is megadni, szóval ez abszolút működik. Hát csak mindenről beszéltél, de még azért fedezzünk fel pár hamburger modellt, mert biztos, hogy van még. Mi az, amit még bele lehet tenni? Egyáltalán most még az jutott eszem, hogy érdemes ragaszkodni a termékünkhöz, szolgáltatásunkhoz, ha mondjuk nagy a konkurencia? Mert ugye innovációról is beszélünk folyamatosan az
adásban. Igen. Hát szerintem ez egy érdekes dolog. Szerintem már az innováció, hogyha egy olyan nyílt szegmensre rámegyünk, mint a gluténérzékenyek mondjuk, akiknél nagyon fontos az, hogy a szennyeződést ne érje az ételeket. Például ebben lehetne az, hogy ha nézzünk egy konyhát, akkor nagyon nehéz elszeparálni. Például én el tudnék képzelni egy ilyen inkubátorszerű cuccot, amiben kesztyűvel kell benyúlnod, és akkor úgy veszed be a hozzávalókat egy mini hűtőből mondjuk mögüle. És akkor benyúlsz, kiszeded, ott el tudod készíteni úgy, hogy nem ér hozzá semmihez. Benne van akár még egy mikró is, és egy ilyen egységet csinálni, vagy melegítő, vagy ilyesmi. Most csak ez egy példa, csak hogy azt mondtad, hogy rugaszkodjunk el, és mondjak elvetemült ötletet. Abszolút. És hogy ez például az is lehetne, hogy akár az én innovációm az, hogy bármilyen konyhát gluténmentesíteni tudok úgy, vagy nem, inkább bővíteni gluténmentesítést, úgyhogy akár felfelé, akár oldalra, ahogy akarják ők, vagy mobil, így betolja csak magának, éppen jön egy gluténérzékeny, és ki kell szolgálni. Mert hogy például ez probléma szokott lenni cégeknél, és nagyon érdekes, hogy például a leglojálisabb vevőket tudnánk szerezni, ha egy gluténérzékeny eljön, eszik, nem lesz tőle rosszul, hát a legjobb reklámozónk lesz, és tud hozni vevőket. Tehát ne gondoljunk innovációként egyből arra, hogy most aztán valami nagyot kell alkotnunk, és akkor ilyen bődületes változást. És ez például lehet az, hogy csak azt mondjuk, hogy jó, akkor csak egy hamburgerre csináljuk ezt meg, és van külön salátatartó, van külön a fagyasztó része mondjuk a hűtőnek, és ezt, ha leadnék egy ilyen briefet Kínába, már most készítenék. Tehát, hogy nem egy ördöngőség. Ezt... Jó, most lehet, hogy pár mérnök felsír.
Még az jutott eszembe, hogy ugye beszéltünk arról, hogy nekem, mint vállalkozónak milyen igényeim vannak, de hát nyilván ugye kiindulhatunk abból is, hogy milyen piaci igényeket látunk, ugye ez például, amit mondtál, hogy mondjuk a gluténérzékenyek akár kétszer annyit is kiadnak ugyanezért, meg hát még tudnánk szerintem ilyen szegmenseket mondani, de hogy szerinted mi a jobb, hogyha az, amiben mondjuk van tapasztalatunk, most mondjuk ez egy példa volt a hamburger sütés, de mondjuk mondhatjuk mondjuk a üzletfejlesztési tanácsadást is, amivel mi is foglalkozok, tehát hogy abból indulunk ki, vagy nézzük meg, hogy mire van igény a piacon, tehát hogy próbáljunk meg innoválni, hogy hű, akkor mi az, ami ma mehet, mi az, ami ma működhet. Szerinted ez a profitorientált hozzáállás, ez mennyire vezethet előre, mert erről szerintem ez megint egy érdekes, meg nyilván ember, meg személyiség függő is, de mit gondolsz te?
Szerintem a profitorientáltság nem baj. Matekozzunk, amennyit csak lehet, de ne abból induljunk ki. Mindig abból kell kiindulni, a vevőt lássuk el jól. Volt erre is nekünk is példánk üzleti modellünkben, van egy konzultációs nap szolgáltatásunk, amit jó ideje jegeltünk, egyrészt azért is, mert nagyon nehéz összehozni, nekünk nagyon az elfoglalt vállalkozók a célcsoportunk. Mondhatom azt is, hogy sokat tanultunk belőle, és lehet, hogy ide-oda kikacsingatunk, meg vannak izgalmas újításaink, de a lényeg, attól még, hogy mi azt gondoljuk, hogy az jó, amit adunk, nem biztos, hogy a vevőnek is az kell. Nálunk az volt, hogy azért szervezünk egy konzultációs napot, hogy elgyere, átbeszéljük a vállalkozásodat, végigmenjünk egy csomó olyan részen, amivel te tudod fejleszteni, és az adott problémádat oldjuk meg ott helyben. Viszont itt azt kellett nézni, hogy mi készítettünk ebből egy leíratot másnap, és ezt mi elküldtük neked úgy, hogy ezt egyfajta ilyen tervnek is tekinthetjük. Uh-huh. Na most, hát ahogy fogalmaztak, az nagyon érdekes volt, mert azt mondták a vállalkozók, egyrészt nagyon élvezték, hogy ott több vállalkozóval beszélhetnek. Az az első input volt az, hogy ahogy mondta, fogalmazta egy hölgy, annyira jó, hogy más is így szenved, mint én, és hogy ezt annyira jó hallani. Tök cuki volt, oké. Okay. Ez látszott, hogy nagyon tetszik nekik ez a része. És képzeljétek, hogy a másik része nem is az, hogy nem tetszett, hanem ők egy extraként fogták fel azt, ami egyébként a legviccesebb, ez volt a fő benne, hogy elkészítsünk egy olyan anyagot, amit te utána mankóként tudsz használni. És itt az volt a legizgibb, hogy ők azt mondták, hogy ja, hát ez, ahogy fogalmaztak, hú, nagyon jó az extra, amit küldtél, Milán. Meg hasonló kifejezéseket használtak, amiből mi leszűrtük azt, hogy ja igen, persze, ezt mi csináljuk. Erőforrást tettünk rá, egyébként itt nagyon sokat tesztelgettük ezt a modellt, és nem az a része így nem jött be, és rájöttünk, hogy nem nekünk kell elkészíteni a doksit. És itt a legviccesebb az egészben az, hogy oké, előtte 3 fő volt, felnöveltük úgy, hogy 10 főnél több jöhet, tehát akár 10, de 7 fő is eljön, akkor is mi nyereségesen tudjuk azt üzemeltetni. Tehát egyrészt nyereségessé tettük, elhagytuk azt, hogy mi készítjük, hanem helyette nyomtatunk munkafizetet, amit ő kitölthet. Amit ő maga kitöltött, az is jó, mondjuk ezt is volt, aki telibe tolta és saját anyagába jegyzetelt, ami mindegy, elfogadtuk. Meg volt, aki ott hagyta, amit lejegyzetelt, hát átküldtem neki, hogy ezek voltak, amiket leírtál. De ami a legizgibb, hogy itt viszont az értékajánlatunkat még tudtunk rajta egy dobni, mert hogy valójában ugyanannyit fizettek, viszont ő maga írta le azokat a dolgokat, sokkal jobban magáinak érezte, és hát ilyen 7-szer több olyan visszajelzést kaptunk, ami azt mutatta, hogy ő még jönne ilyenre. Előtte fel se vetődött, hogy amúgy ő visszajönne, pedig nem olcsó szolgáltatás volt az, tehát workshop árhoz képest is többszörös, tehát 60 ezer forint volt, ami az most azt mondom, magyar piacon, az sőt, még egyébként nemzetközi piacon is egy kicsit húzósabb árnak mondható, csak egy workshop, tehát hogy nem egy...
De ez azért is egy jó példa volt már, hogy megmutattad, hogy hogyan tanulhatunk abból, hogy csináljuk, tehát hogy mindig ez az első, hogy csináljuk, és utána azt tudjuk már módosítani, mert amikor nálad voltam konzultáción, akkor elhangzott egy mondat tőled, ami bennem ragadt, hogy mindig teszteld le ezt is kicsibe, és szerintem ez is egy jó dolog, hogy induljunk el valamilyen üzleti modellbe, onnan még át tudunk menni, és szerintem te is erre egy tök jó példa vagy, ahogy említetted, hogy most például az előfizetéses modellbe mész át. Tehát, hogy szerintem ez a tesztelés, ez egy fontos dolog, meg utána persze, ahogy visszajön, visszajönnek ezek a visszajelzések, ha kérünk, akkor utána ezt tudjuk még módosítani.
Uh-huh. Igen.
Még eszembe jutott a Spotify alapítása. Nem tudom, hogy láttad-e ezt a sorozatot, most nem emlékszem, hogy melyik.
Nem tudom, melyik
streaming platformon volt. Nagyon ajánlom neked, mert kíváncsi vagyok a véleményedre majd, hogy aki az alapítója volt, hogy ő mennyit agyalt azon, hogy látta, hogy itt most a zeneiparban jön egy boom, hogy ugye akkoriban elkezdődtek ezek a kalóz letöltő, hát én a DC++-ra emlékszem, hogy volt torrentől kezdve minden, és hogy ugye ingyen, közben a hanglemez kiadók már haldokoltak, és tudta, hogy itt majd ebből nagy pénzt lehet csinálni. Tehát én azt olvastam ki ebből a sorozatból, hogy kereste, kutatta, hogy ezt hogy lehet ebből profitot csinálni, és igazából ugye ment, nagyon sok nemet kapott, mire megkapta az igen. De hogy azért is dobom be ezt a témát, ilyen záró témának, hogy mit gondolsz, hogy lehet egy innovatív üzleti modellt létrehozni, hogy mondjuk, én azt gondolom, hogy akár a Netflixet, ha nézzük, vagy a Spotify-t, de szerintem mondjuk az Apple-nek is ezek a szolgáltatásai, vagy ugye például az Apple TV Plus is, hogy van egy előfizetés, de még azon belül is fizetsz termékekért, szóval ez is egymás, hogy hogyan lehet ilyen innovatív megoldásokat létrehozni, vagy szerinted mitől robban be az egyik és a másik, mitől nem?
Jó, azért azt nézni kell, hogy jó, hogyha egyszerre több minden trend is találkozik, mint ahogy a Facebooknak is kellett egyfajta szerencse, hogy a mobil piac feltörekvő. Néha mondhatom azt is, hogy kell egy pici mázli, és ez most furán hangzik, mert általában úgy szokott lenni, hogy a vállalkozók mindig azt mondják, hogy volt tudatosan csináltam, és nem. Mindennek is mázlia volt, hogy a Facebook volt, mert gyorsan és olcsóban tudtam elérni, és nekem nagyon feküdt a Facebook, és valószínűleg ezért lett így sikeres a cég. Tehát egyrészt mázli, de ez nagyon kis mértékben, ezt tudjuk befolyásolni, úgyhogy mondjuk tételezzük fel, itt vannak az előfizetéses modellek. Ma volt egy izgalmas kerekasztal beszélgetés, ahol részt vettem, és ott nagyon érdekes volt, hogy arról beszéltek a piaci szereplők, és ennek én nagyon örültem, hogy mennyire óvatosan kell ezzel bánni, mert hogy azért még edukálni kell az embereket erről az előfizetésről. Hol? Hát nem már, hát már a TV2, az RTL, a nem tudom, mindenki, mit, hogy kéne erről edukálni. És ami a legizgalmasabb, hogy tételezzük fel, még mindig azt mondanánk, hogy oké, rendben, még mindig, ugye túlléptünk az innovátor szakaszon, mondjuk ebbe az nagy előfizetéses boomba, ezt tuti. Most az early adoptereknél vagyunk. Tehát, ha most nem lépünk be, mondjuk, akkor 5 és 8 év múlva, amikor odaérünk, hogy ott van egy masszív tömeg, mi már nem érjük el. Mert hogy már helyettünk más. Más lenyúlta őket, előbb megszólította, már régben vannak az ő puska csövébe. Tehát, hogy most például itt mondhatom azt is, hogy mint ahogy például mi az AI-jal, vagy mi az AI meg az előfizetéses modellt, hogy így egy picit összerakjuk, mert én szeretném és gyakorlom azt, hogy a mindennél majd az előfizetéses részbe ott tudjatok több mindent az AI-jal csinálni, és ez egy izgi lesz, magyarán könnyebben fogyasszátok a tartalmatokat. Itt most úgy értem azt, hogy az edukáció jó része már lehet, hogy egy AI chatboton is történhet, és ezt például nekem most kell tanulnom, és ez amúgy itt van, tehát nem egy bonyolult dolog, de hogy ez itt van, én, mint Minner.hu meg tudom valósítani.
És ez egy trend, és ez egy trend, igen. Amit fel kell ismerni, és akkor nyilván trend szerencse, és akkor persze ott van hát az például, ötlet.
Igen, de itt van például az, hogy én annyira örülök, és még én is fogom propagálni a 4 napos munkahetet, mert hogy a 4 napos munkahét az azt jelenti, hogy nyernek plusz egy napot a fogyasztók. És most, ugye nem tudom, nézzük, majd látnak-e videóban is, de hogy van egyfajta kapitalista, kicsit üzleties mosoly az arcomon, hogy de jó, el lehet még nekik adni, van egy plusz szabad napjuk, fogyasztanak, ez az. Mit adjunk el? Hát én bármi, ami hobbi biznisz, ami hobbira épül, úristen, azt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tolnám, és meg még tolni is fogjuk, meg mi is ebbe fektetünk, és minden ebbe mutat. 4 napos munkahét, alapjövedelem, itt hirtelen majd egyszer csak lesz egy olyan piac, amit megfoghatunk, na és ez, az izgalmas.
Annyira tetszik egyébként ez a lelkesedésed, hogy tényleg látom rajtad, hogy azt gondolod, de javíts ki, ha nem, jól látom, hogy ha valaki akar, akkor most azért komoly vállalkozásokat lehet építeni. Itt van lehetőség, egy csomóféle trend, amiben bele tud menni. Nyilván mindig volt, hát mindig, na, szóval mondjuk az elmúlt 10-20 évben biztosan, de hogy most tényleg annyira kinyílt a világ, és annyi mindent lehet csinálni, hogy tényleg csak így a képzelet szab határt.
Igen.
Ezt jól érzem rajtad.
Igen. Ugye ez azért is, mert volt egy időszak 2008 és 2020 között, a Covid-ig lezárólag, amikor azt mondhatjuk, hogy eljött egy olyan korszak, amikor nem értünk rá. Tehát, hogy fogyasztottunk egyébként, meg nőtt minden masszívan, de ha megnézzünk egy átlagos embernek egy fizetőképes kereslet, ezt úgy értem a napját, akkor ő nagyon nem ért rá tévézni, nem ért rá. Tehát, hogy oké, tévézett meg minden, de hogy nem annyit, mint régen, nem ért rá annyiszor elmenni szórakozni, nagyon mindenki időhiánnyal küzdött. És most viszont lesz időnk. Most ez furán hangzik, de igen, kevesebb munkát kell megcsinálni az AI miatt. Én például én nagyon örülök maga az AI-nak, például most is
abszolút
kellett valamit.
Abszolút egyetértek.
Ilyen, kellett ötletelnem egy témába, mit kérdezzél egy fulfillment cégtől. Hát már érted, azt a piackutatást, amit oké, beírtam, megnéztem blogokat, meg minden, hogy az interjút, minél több szegmensben, meg hogy megnézem, hogy mit kell egyáltalán megtanulnom ahhoz, hogy megkérdezzem tőle. És utána beleírtam a ChatGPT-nek, és egy csomót megspórolt, sőt, minőséget javított. És hogy ez egy izgalmas dolog, hogy mennyi mindent lehet, vagy tehát mi is a podcastünknél már kezdjük asszisztensként használni, és már tudom azt, hogy képzeld, hogy lesz egy olyan asszisztens, hogy nem az van, hogy mondjuk, mint a mindig a csapatnak azt mondom, hogy vannak a Balázsék, mondom, nekik van, ugye vannak, tudom, mert mi is beszéltünk már velük, és vannak ilyen asszisztenseik, akik így előkészítik a munkát a Balázsékhoz, hogy oda kerül az a szereplő. És mindig mondtam nekik, hogy mi meg vagyunk a Milánék, viszont nekünk nem ember fogja, hanem az AI, és akkor ez szépen ő alánk teszi, nem a híreket, hanem bármi, ami ahhoz kapcsolódó, akár csak egy ihlet, ötletmorzsa, amit jó lenne bedobni, és hogy nagyon, ezt úgy értem azt, hogy meggyorsítja azt, hogy egy területet nagyon gyorsan, egy rutinunk van benne, de hogy nagyon gyorsan megtanuljunk, és nekem példaképem Baló György, akinél voltam, és én nem ledöbbentett, hogy a közösségi finanszírozásról annyit tudott, mint amit mi, akiket uh-huh. kérdezett. Hát, de persze, hát úgy tudsz jól kérdezni, ha ugye majdnem megtanulod, és azon mosolyogtam, hogy igazából ő megtartott már egyedül azt, amiről most minket csak hívott szakértőként, legitimáltuk azt, amit ő át akar adni ugye az anyagba, és az, hogy ennyi idő alatt megtanult mennyi mindent, ez számomra bámulatos volt.
Hát én is egyébként azt gondolom, hogy ez most óriási lehetőség a mesterséges intelligencia használata. Én is egyébként napi szinten többféle programot is használok, meg én is kísérletezgetek, már küldtünk egymásnak pár ilyen tévájú anyagot, és hát azt gondolom, hogy ez is egy trend, amit lehet használni, és még nagyon sok ötletet te is egyébként adsz a mindenen keresztül, úgyhogy hát bízom benne, hogy a kedves hallgatóink kaptak most sok inspirációt ahhoz, hogy akár váltsanak üzleti modellt, vagy tökéletesítsék, vagy akár elindítsanak egy új, valami olyan brandet, amiről majd beszélgetni fogunk egy következő podcast adásban. Úgyhogy köszönöm szépen, Milán, hogy itt voltál, és megosztottad a gondolataidat.
Köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok!
És kedves hallgatók, még egy gondolat hozzátok, hogyha hasznosnak tartottátok ezt az adást, akkor bátran osszátok meg barátaitokkal, kollégáitokkal, és hogyha még nem tettétek meg, akkor bátran iratkozzatok fel a Most Podcast Bíró Nórával csatornára, és köszönjük, hogyha csillagos értékelést, illetve szöveges értékelést is adtak nekünk. És találkozunk a következő részében az üzleti modellek sorozatban, ahol az előfizetések lesznek a középpontban. Úgyhogy találkozunk legközelebb is. Sziasztok!